Imádkozzunk. Urunk, a történelem folyamán olyan sokan, akik veled jártak, hagytak el téged. Olyan sokan voltak, akik valamennyire felszínes módon megismertek téged, aztán jártak egy ideig melletted, a te nyomodban, de aztán valahogy mégis elhagytak téged. Urunk, könyörgünk azért, hogy óvd meg bennünket ettől. Könyörgünk azért, hogy igéd által vonj magadhoz igazán közel. Könyörgünk azért, hogy ma, akik eljöttek erre a mai alkalomra, nyisd meg a szívüket. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy legyen hozzánk szavad. Te, aki azért jöttél, hogy életedet add a tieidért, adj, hogy ezt megérthessük. Megérthessük, szívünkbe zárhassuk, és onnantól kezdve elmondhassuk, hogy több vagy nekem már mindennél. Hiszük, Urunk, hogy lelked által te ezt ki tudod munkálni, fel tudod ismertetni velünk. Kérünk, hogy áld meg ezt a drága gyülekezetet, gyülekezetünk minden egyes tagját, fiatalabbat és idősebbet egyaránt. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy az ige egészen a szívünkig érjen. Mert ahhoz, hogy meghalljuk és megértsük a te szavadat, kevés a fizikai fül, lelki fülekre, nyitott szívekre van szükség. Urunk, így kérünk, hogy tedd hallóvá a lelki fülünket, és tedd nyitottá a mi szívünket a te szavad megértésére, befogadására. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet, hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk a római levél 7. fejezetében, a 4. verstől a 6. versig a következőképpen. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, és ezért másé vagytok, azé, aki feltámadta a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkba, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban, miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől, úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. Úrunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, a mai igénk egy csodálatos tényre hívja fel a figyelmet. Megvan az útja annak, hogy ne legyünk szolgák. És tudom, hogy a mai ember ezt a szót igazából nem tudja hova tenni, főleg azok az emberek, akik igazából már nem éltek szolgaságban, vagy hogyha ezt másképpen szeretném fogalmazni, diktatúrában, akik a demokráciában nőttek föl, a demokrácia adta lehetőségekkel, akik úgy érzik, hogy hát szabad országban élünk, szabad világban, és ebben a szabad országban, szabad társadalomban van szabadságom mindenre, van szabadságom arra, hogy véleményt formáljak, alkossak, a véleményemnek hangot adjak. Az idősebbek talán jobban értékelik a szabadságot, jobban értékelik a demokráciát, hiszen ők éltek olyan korban, amikor a véleményeket nem lehetett szabadon közkincsé tenni, amikor a véleményt nem lehetett csak úgy elmondani másoknak, mert, és tudjuk ezt nagyon jól, hogy volt idő, amikor a félelem volt az, ami átjárta az országunkat, amikor valaki szépen a rendszer ellen kifogásokat mondott, akkor másnap, vagy még azon a héten jöttek érte, és aztán megpróbálták jobb belátásra bírni. Azonban az igénk teljesen másfajta szolgaságról és szabadságról beszél. Teljesen más fajtáról, és én úgy gondolom, hogy kétféle ember létezik a Szentírás alapján. Kétféle ember létezik, az egyik, aki szolgaságban él még, azaz, és a Biblia erről szól, azaz a bűn szolgája, a másik, akik Isten hívó szavára válaszoltak, igent mondtak, Isten Jézus által saját képére kezdi őket formálni, s vágynak a szent és tiszta, Isten által felkínált, bűnt leleplező és bűntől megtisztított életre. Kétféle ember, és úgy gondolom, hogy ezen a mai délelőttön is ezt a kétféle embert szeretné Isten megszólítani az ő igéje által. Azok, akik szolgaságban élnek, akik ki vannak szolgáltatva a bűnnek, akik a bűn lekötelezettjei, akiket nem bánt a bűn, az Istennel szembeni engedetlenség, nincs szégyenérzetük, s tulajdonképpen a bűnt csak a lelki ismeretük alapján ítélik meg, nem Isten parancsolatai alapján. Mert létezik bőven ilyen ember. Létezik. Olyan jó volt, kedves testvérek, hogy a napokban, amikor itt hittanórát tartottam a gyerekek között, akkor beszélgettünk arról, hogy tulajdonképpen mi a bűn. Hogy lehetne a bűnt definiálni? Hogy lehetne a bűnt megfogni, megragadni? Sokat gondolkodtam, hogy hát 5-es, 6-os gyerekek között hogy lehet a bűnről beszélni. Aztán föltettem azt a kérdést a gyerekeknek, hogy gyerekek, mondjátok el, hogy szerintetek mi az, ami bűn? És egy érdekes dologra figyeltem föl, mégpedig arra, hogy a gyerekek elkezdtek példákat hozni, és ilyen kirívó eseteket említettek. Rablás, gyilkosság, lefejezés, bankrablás, rablógyilkosság, és fokozták még ezeket. És gondolkodtam azon, hogy hát ezek a picin gyermekek milyen extrém, milyen kirívó bűnöket említenek. Aztán megkérdeztem őket, hogy hát egészen közeli dolgokat is hadd hozzak, hogy szerintetek bűn-e, amikor a tanítónéni mond valamit, és mi nem tesszük azt, engedetlenek vagyunk, akkor vajon bűne ez? Milyen érdekes, hogy az ember alapvetően ilyen kirívó, ilyen extrém példákat akar hozni, és hát azt mondja, hogy hát én nem vagyok gyilkos, én nem rablok, én nem teszek olyan társadalmilag elítélendő dolgokat. És milyen érdekes, kedves testvérek, hogy emberek a lelki ismeretük szerint próbálják megítélni, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem bűn. Milyen érdekes, hogy ma a társadalomban, a társadalom által teljesen elfogadott az, hogy egy példát hozzak csak, hogy van válás. Milyen érdekes, hogy a társadalom torkán sikerült ezt lenyomni, hogy az nem probléma. Ő erre megy, én amarra megyek. Nem probléma az, mert fölismertük azt, hogy nem tudunk együtt élni. És aztán a társadalom immunissá vált arra, hogyha ez nem működik, akkor szét kell menni. És milyen érdekes, hogy a Szentírás egy határozott álláspontot képvisel ebben, hogy azok, akik akár házasságtörést követnek el, vagy azok, akik elválnak, azok tulajdonképpen bűnt követnek el, hiszen az ige azt mondja, hogy amit Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. Milyen érdekes, hogy a mai ember tulajdonképpen a lelki ismerete szerint akarja megítélni, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem bűn. Vannak, akik úgy gondolják, hogy jó emberek, hogy nem követnek el kirívó bűnöket, a lelki ismeretük szerint Isten előtt tiszta életet élnek. Aztán persze, amikor szembesülnek az Isten igéjével, és úgy gondolom, hogy az Isten igéje az, ami igazán le tudja leplezni az ember életében, vagy az ember előtt az, hogy mi az, ami bűn, mi az, ami nem bűn, Amikor az ember szembesül az Isten parancsolatával, akkor sok minden lelepleződik az életében. Egyszer egy fiatal leány lelki gondozásra járt hozzám, és emlékszem az első alkalomra, amikor bemutatkozott, elmondta, hogy ő úgy érzi, hogy sok mindent kapott az élettől, nem voltak különösebb problémái, mindig is jó kislány volt. Aztán ahogy járt hozzám heteken, hónapokon keresztül, az egyik alkalmon azt mondta nekem, hogy én félek Istentől. És hallottam már ilyet, mondtam neki, hallottam már ilyet, amikor valaki az Isten nélkül él, akkor előfordul ez. És megkérdeztem tőle, hogy miért félsz Istentől? És azt válaszolta, eddig azt hittem, hogy jó ember vagyok, de most annyi mindent megismerhettem a magam életével, Istennel kapcsolatban, s látom, annyi mindenen kellene változtatnom, hogy félek szembenézni vele, félek Istentől, mert tudom például, hogy el kellene hagynom a barátomat, persze én azonnal hozzátettem, hogy hát nem kell elhagyni a barátodat, hanem nem kellene vele együtt élned addig, amíg nem házasodsz össze. Ülj vele. Aztán kezdte felismerni Isten jelenlétében a bűnt, és rádöbbent arra, hogy ez nincsen a helyén, nincsen rendjén, és rendbe kellene tenni, tiszta vizet kellene önteni a pohárba. Mert amíg ez nem történik meg, addig a bűn szolgálja az ember. És erről szól a mai igénk. Hogy a bűn szolgálja az ember, akarva, akaratlanul. Lehet, hogy igazából nem is ismerte ezt fel, de igazából azt teszi, amit nem akar tenni. A bűn szolgálja. Mindenek előtt tisztázni kell ezt a szót, hogy mi a szolga. Röviden azt mondhatnám, ha egy szóval kellene definiálnom, hogy függőség. Függni valami vagy valakitől. Függni egy embertől, függni egy ideológiától. Sok mindentől lehet függni. A Szentírás egyértelműen nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy az ember volt, mikor Istentől függött, vele élt közösségben, majd a bűn beékelődött ebbe a kapcsolatba, majd a bűntől kezdett el függni. A bűnbeesést követően az ember a bűn szolgaságában, függőségében van. A Szentírás egyértelművé teszi számunkra, Jézus mondja, idézem János evangéliumának 8. fejezetét, bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. Vagy éppen a római levél, ugyanebben a fejezetben olvashatjuk egy picit később a 22. verstől, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Az ember tehát a bűn függőségében van, mert nincs szabadsága arra, hogy azt tegye, amit szeretne. Pál ezt így fogalmazza meg, szintén a római levél, szintén a 7. fejezetében, a 11. verstől idézem, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek? Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Mi lehet a megoldás a bűn szolgasságában élő ember számára? Hogyan lehet királyi gyermekként élni? Amit azonnal elmondhatunk a Biblia igazsága alapján, szintén János evangéliumának 8. fejezetében olvashatjuk, Jézus mondja, ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. A rabszolgaság idején a szolgaságból egyedül a felszabadító levél volt az, ami a szabadságot jelenthette az ember számára. Ez volt a megváltó. Jézus Krisztus ebből a helyzetből, ebből a függőségből, szolgai állapotból akar kiemelni, és ez a csodálatos üzenet azoknak, akik ezt már átélték, az örökös állapotába. Mert örökösök vagyunk, kedves testvérek, fiak vagyunk, akik részesednek az Atya örökségéből. Isten kibővítette az örökösök körét, annyi örökösödési vita van a mai emberek, családok között, és Isten beavat bennünket az ő örökségébe. Először fiak lehetünk, azaz szabadok, akiket felszabadított a bűn rabságából, majd beavatott bennünket az ő végrendeletébe, belefoglalva nevünket abba, az örökségéből részesedhetünk, és ezáltal királyi gyermekek lehetünk. Micsoda csodálatos kegyelem ez! Szolgai állapotból hirtelen királyi gyermek. Az ismeretlen Istent hirtelen édesatyánknak hívhatjuk. Az idegen, személytelen kapcsolatból egy atya-fiú kapcsolat lesz. Drága testvérek, örökösök, királyi gyermekek vagyunk. Isten ezáltal felértékelte az embert, nem kisebb rangot adott az embernek, mint hogy királyi nemzetség vagyunk. Itt ez a gyülekezet is királyi nemzetség. Micsoda csodálatos örömhír, hogy Isten mindenkit vár, mindenkit be akar avatni az ő tervébe, az ő örökségébe. És végezetül egy történetet hadd meséljek el, egy nagyon megrendítő történetet. Volt egy fiatal lány, aki a nagybetűs élet előtt állt, és belevágta magát ebbe az életvitelbe. Végül is Chicago alvilágába kötött ki. Zajos mulatságokat csapott barátaival és barátnőivel, szíve mélyén azonban ott volt az elveszett otthon utáni vágy. Anyja egész évben várt rá, szívesen utána ment volna, de kérdés volt, hogy hol keresse. Aztán, hogy a szeretet milyen találékony, levelet írt. De ott volt a második kérdés számára, na de hova írja ezt a levelet? Leányának a címét már a rendőrség sem tudta évek óta. Aztán elhatározta, hogy csináltat magáról fényképet, úgy, ahogy volt, a szomorúságtól megöregedve, aztán a képeket papírlapra ragasztotta, és minden egyes papírra felírta, jöjj haza, édesanyád vár. A képeket ezután elvitte azokra a szórakozó helyekre, ahova a chicagói alvilág járt, és engedélyt kért, hogy a falra ragaszthassa. Aztán föltette magának a harmadik kérdést, hogy vajon érez valamit? Elolvassa egyáltalán a leánya? És ha igen, akkor hallgat rá? Egy sötét éjszakán az egyik bárban valami nótát játszott a zenekar. Ez a fiatal lány imbolygott a bárpult felé a bűnbarlagon végig. Lelke üres volt, élete elrontott. Aztán hirtelen megállt, mint akit villám sújtott. A falon egy idős asszony képét látta. Szívszaggató sikoltás hallatszott, anyám. Egy órával később pedig otthon volt. Csupán négy szó, nem sok. Isten azt mondja, jöjj haza, várok rád. Valaki, aki nagyon szeret téged, vár rád. Ki szeretne emelni a szolgaság állapotából, Isten megszabadítja az övéit, szabaddá teszi őket arra, hogy értsék az igazságot, és az igazság cselekedetekké váljon az életükben. Azt olvashatjuk Római Levél 8. fejezetében, nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. A mai vasárnapunknak az a címe, a lélek elevenít meg. Mi már nem a törvény uralma alatt kell, hogy éljünk, hanem a kegyelem. Mert hirdethetjük hétről hétre a bűnbocsánat örömét. Hirdethetjük, a törvénynek a feladata az, hogy lesújtson, hogy rámutasson arra, hogy a magunk erejéből képtelenek vagyunk más életet, új életet kezdeni, de azok, akik fölismerték ezt, az elveszett mi voltjukat, elveszett állapotukat, akik fölismerik azt, hogy Jézus Krisztus megszabadít a bűn és a halál törvényétől, azokat a lélek megeleveníti, és a kegyelem uralma alatt élnek. Hogy már nem a bűn szolgái, hanem elmondhatják, hogy őket a fiú megszabadította. Az a fiú, az a Jézus Krisztus, aki valóban szabadulást tud adni. Drága gyülekezet, kedves testvérek, erről a szabadulásról van szó, amelynek az eredménye, hogy nincs többé kárhoztatás, nincs többé semmi vád az ember ellen. Szolgaságból, rabságból szabadította meg az élet lelkének törvénye, mégpedig a bűn és a halál szolgaságából. Ezt kínálja fel Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te nagyon jól láttad az elrontott életünket, láttad, hogy az ember merre tart, láttad, hogy az a fajta élet, az a fajta életvitel, ahogyan él, az nem vezet semmi jóra. Hálásak vagyunk azért, Urunk, Te azért jöttél, hogy felismertesd velünk, hogy ez a kárhozat állapota, ez nem vezet jóra. És nem csak felismertetted, hanem valóban meg is szabadítasz, mert neked van hatalmad. Nem tudjuk, hogy ez egy titok, de egy biztos, hogy azokat, akiket a fiú szabaddá tesz, megszabadít, azok valóban szabadok lesznek. Nem szabadosságban élnek, mint ahogy látjuk, hogy ebben a mai világban félreértik a szabadságot, és felcserélik szabadossággá. Te igazán szabadságra hívsz el, hogy már nem a bűn függőségében vagyok, már nem a bűnnek a kiszolgáltatottja, hanem a te uralmad és hatalmad alatt lehet élni. És azok, akik a te uralmad alatt élnek, azok valóban szabadok, mert a fiú megszabadította. Megszabadította a bűn terhétől, nyomorúságától, a bűnnek minden következményétől, és új életet ad. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk ezért, hogy te valóban új életet kínálsz fel mindannyiunknak. Amen.